Újból nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és a mai igei gondolatok a félelem kérdése körül fognak zajlani. Gondolom elég, ahogy az Edit imádságában is hallottuk, eléggé félelmetes időszakban éljük az életünket, és azért nem mindegy, hogy hogyan kezeljük ezt, hogy mit kezdünk vele. Mert a félelem az nagyon rossz tanácsadó tud lenni. A félelem, hát a bibliai történetek alapján nem általában szeretnék én erről beszélni, habár gondolom mindannyiunknak van saját konkrét tapasztalata is azzal, hogy mit jelentett az életébe a félelem, vagy mit jelent, vagy hogyan szokott visszatérni bizonyos időközönként egy-egy félelmünk, amiről már úgy gondoltuk, hogy már megküzdöttük, és már megszabadultunk tőle, hogy az hogyan tud előbukkanni, teljesen váratlanul. De gondolkodjunk el azon, hogy micsoda a félelem, és egyáltalán mi a félelemnek a gyökere. Mikor jelent meg a félelem? Igen, a félelem ez közvetlenül, vagy közvetve a bűn következménye. A bűn elsődleges következménye. Ugye? Mit ígérte a kísértő? Azt ígérte a kísértő, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Mindennek tudói. És mit tapasztalt meg az emberpár, amikor vétkezett? Elkezdett félni. A félelem lett urrá rajta. Hogy tudnánk nagyon röviden meghatározni, hogy mi is tulajdonképpen a félelemnek a lényege? Miért kezdett el az első emberpár félni? Igen. Mitől lett kiszolgáltatott? Igen, hát elkövette a bűnt. Igen, de maga a félelem, az miben gyökeredzik? Mi volt az oka a félelemnek magának? A bűn? Igen, majdnem. Tulajdonképpen az Istentől való elszakadásnak az Istentől való elszakadás a félelemnek az alapja. Tudom, hogy ez most így általánosságban így, szóval nem minden esetben tudja az ember ezt igazából ennek betudni, de jó, hogyha erre emlékszünk. Hogyha félelem uralkodik rajtunk, akkor ott valami gond van az Istennel való kapcsolatunkban, hogyha urrá lesz rajtunk a félelem. Habár beszélhetünk olyanról, hogy jó félelem. Ugye beszélhetünk ilyesmiről, beszélhetünk, ami tulajdonképpen az Istent plántált belénk. Például, hogyha megégetjük a kezünket, ugye, és akkor tudjuk, vagy megvágjuk a kezünket, akkor tudjuk, hogy az a valami, az, hogy félni kell tőle, ugye nem kell annak a közelébe menni, ugye? Szóval egy ilyen értelemben, hát hogy is mondjam, ilyen ösztönös félelem. Ugye, meg például, hogyha valakinek, biztos találkoztunk ilyennel, de ha nem találkoztunk, én találkoztam, de hallottunk olyanról, hogy vannak olyan emberek, hogy nem érzik a hideget. Ungváron volt egy olyan ember, aki, tudom is én, már minuszokban is képes volt ilyen rövid pólóban, meg rövid gatyába kimenni, és abszolút nem érezte a félelmet. Most, hogyha ilyen gátak nincsenek bennünk, ugye, hogy nem félünk ilyen dolgoktól, hát nem úgy félünk, hogy rettegünk tőle, hanem tudatában vagyunk a veszélynek, ugye? Akkor ez a veszélynek, akkor ez is egy nagyon rossz dolog, hogyha nincs ez a gát bennünk, mert megfagyhat az ember mondjuk ebben az esetben. De olyanról is hallhatunk például, hogy van olyan ember, aki nem érez fájdalmat. Szóval nem csak az, hogy a fájdalom küszöbe alacsony, vagy nagyon érzékeny a fájdalma, nagyon magas a fájdalom küszöbe, hanem egyszerűen nem érez fájdalmat. Ez életveszélyes lehet. Életveszélyes lehet. Szóval a fájdalom is tulajdonképpen az emberi testben azért van, hogy jelezzen valamit. Hogy figyelmeztesse az ember. Nem erről a félelemről beszélünk. Nem erről a félelemről. Hanem arról a félelemről, amiről tulajdonképpen az ember saját maga hát hogy is mondja, nem is szokta igazából félelemnek titulálni. Nagyon sokszor az ember azt szokta mondani, hogy a kihívásoknak eleget tenni, bátorság kell ahhoz tulajdonképpen, hogy az ember megtegyen valamit, amiben érvényesítse a saját akaratát, ugye? Ehhez bátorság kell. Valóban bátorság kell? Most itt nincs mentálhigiénés szakember közöttünk, de gondolom, hogy azért olyasmiről is olvastunk, hogy a diktátorok általában nagyon gyáva emberek. Nem bátor emberek, hanem gyáva emberek. Mert tulajdonképpen egy diktátor nem önmagában diktátor. A diktátor azért tud lenni diktátor, mert vannak olyan emberek, akik támogatják őt. Ugye a tömeg azért tud. Különben, hogyha magára maradna, nem lenne diktátor. Nem lenne hatalma. És általában minél erőszakosabb valaki, ha bár úgy tűnne, ugye, úgy tűnne, hogy az ahhoz bátorság kell, hogy az ember gyilkoljon, vagy valami ilyesmit csináljon. Igazából, hogyha belegondolunk abba, ebbe a folyamatba, mi nagyon sokszor még a gyilkosság is nem bátorságról szól, hanem a saját egómnak az érvényesítéséről szól. A bántásnak a megtorlása, vagy valami hasonló dolog. Szóval az benemismerés, el nem ismerés, az értéktelennek, hogyha nem értékelik az embert, annak az érzetének a kielégítése. A bűnesetkor, ugye ezt meglátjuk teljesen egyértelműen, nyissuk ki a Bibliánkat, és csak ténylegesen egy rövid mozzanatig, ugye Mózes első könyve 3. fejezetének a 8. verstől olvasom. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfáj között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megfélemlettem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Az elrejtőzés, ez egy csodálatos szó. Az Isten is használja ezt a szót, csak pont ellentétes értelemben. Ugye az Isten azt mondja, hogy rejtőzzél el a kősziklába. Rejtőzzél el Krisztusban, és akkor védelmed lesz. Itt pedig ő azt mondta, hogy megfélemlettem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Szóval a félelemben az a félelem, ami megjelent az első emberpárnál, arra következtethetünk, hogy tulajdonképpen észrevette, hogy valami nagyon megváltozott benne. Az a biztonságérzet, ami azelőtt folyamatosan bele volt, eltűnt. Egy bizonytalanság jelent meg, ami pótcselekvésre késztette, ugye? Mert utána, hogyha tovább olvasok, akkor ugye, ruhákat készítettek maguknak. Meg maga az elrejtőzés is, ez tulajdonképpen, ez is egy pótcselekvés. Onnantól kezdve az ember, hogyan fogalmazhatjuk, meg azt mondhatjuk, hogy onnantól kezdve, hogy az ember elszakadt az Istentől a bűnelkövetése következtében, egyszerűen pótcselekvésekre érezte magát késztetve. Ki akarta pótolni? Abban a pillanatban ki akarta pótolni azt az űrt, ami kialakult valamilyen tevékenységgel. És pont az ellenkező irányba haladt, mint ahogyan az Isten őt hívta, mert az Isten magához hívta. Az emberben meg megjelent az, hogy ő távolodni kívánt az Istentől. Ugye a szombatiskolában is olvastuk, hogy akik nem szeretik az Istent, azok nem is fognak vágyakozni az ő eljövetele után. Ugye? Ezt olvastuk az utolsó kérdésünkben. Akik nem szeretik az Istent, nem vágyakoznak az ő eljövetele után. Mit jelent szeretni az Istent? Ez is egy nagyon komoly kérdés. Ugye a Bibliában van egy olyan szó, hogy aki fél, abban nem lett teljesi a szeretet. Mit jelent ez a szeretet? Hogyan tudunk a félelmeinken úrrá lenni? Általában mit szoktunk félteni? Az életünket, ugye? Az életünket. Az egészségünket. A családunkat. A munkánkat. A befolyásunkat. A hatalmunkat. Ugye szombatiskolán beszéltünk arról, hogy milyen befolyást árasztunk. Ugye, hogy jól esik az embernek, hogyha hogy tudja magáról, hogy ő jó befolyást áraszt. Ugye? És az ember még hajlamos tulajdonképpen még ezt is kihasználni. A javainkat félthetjük, a jövőnket. Nagyon fontos mozzanat az életünkben, ugye a jövőnk. Mi lesz velünk? Hogyan gondolnak rólunk? Mit gondolnak rólunk? Mi lesz velünk? De legfőképpen mit féltünk a legjobban? Nagyon sokszor fel is adjuk, észre se vesszük, hogy mikor adjuk fel. Még nagyon sokszor helytelenül értelmezzük a szabadságunkat. És most nem a politikai, politikai behatásoktól való szabadságra gondolok, hanem nem is a börtönből való szabadulás utáni vágy, hanem arról a szabadságról szólnék néhány szót, amelyik tulajdonképpen a mi énünk megnyilvánulását. Azt féltjük, az énünk megnyilvánulását féltjük a legjobban. Az, hogy a mi akaratunk, a mi jó szándékunk, a mi elképzelésünk, az, ami kedves a mi szívünknek, hogy az ne ütközzön akadályba, hogy azt meg tudjuk élni, meg tudjuk valósítani, tovább tudjuk adni, és ebben nagyon sokszor hibázunk, mert pont akkor adjuk fel a szabadságunkat, az igazi szabadságunkat, az Istentől való szabadságunkat, pont akkor adjuk fel, amikor az énünk szabadságáért küzdünk. Mert akkor válunk rabjává a bűnnek. Van-e különbség a féltés és a félelem között? Gondolkodtunk ezen? Kit szoktunk félteni? Vagy mit szoktunk félteni? Szeretteinket. Igen? Még? A nekünk kedves dolgokat. Nem csak szeretteink, ugye? Szóval nem csak az emberekről szól, hanem mindaz, ami kedves nekünk, azt is szoktuk félteni. Habár azt, úgy szoktunk gondolkodni, hogy a féltés az azért valamilyen törődést tételez fel. Ugye? Szóval, hogyha féltünk valamit, akkor törődünk azzal. Ez lehet háziállat, ez lehet bármi más, ez lehet az otthonunk. Bármi, ami a mi hatalmunkban áll, és amivel mi törődünk, amiben erőt, energiát, időt szánunk rá. Hogyha a munkánk, akkor a munkánkat is lehet félteni. Mert ugye nem úgy félteni, hogy rettegni attól, hogy elveszítjük, hanem úgy lehet a munkánkat félteni, hogy bárcsak csinálhatnám. Megteszek mindent annak érdekében, hogy azt csináljam és úgy csináljam, ahogyan én azt jónak gondolom. Erre mondanék is egy példát. Amikor ide kerültem Magyarországra, akkor megvoltak nekem ugye a saját elképzeléseim azzal, hogy én hogyan fogom majd mindazt gyakorolni, amire úgymond tudás szintjén szertettem. És hatalmas tapasztalat volt tulajdonképpen, ha nem ismerem meg párhuzamosan a jó Istent ténylegesen, akkor mentem volna tovább. Mert tulajdonképpen azok közül, az elképzelések közül, amiről én gondoltam volna, tovább már úgy értem, hogy Magyarországon tovább mentem volna. Voltak kollégák is, kérdezték tőlem, hogy hát mikor mész tovább. Mert nem volt szükség azokra a készségekre, nem volt szükség azokra a dolgokra, amire én úgy gondoltam, hogy ami tényleg erősségem volt. A sokféleségből, amit úgymond hoztam magammal, csak egy bizonyos területen alkalmazták ezt, és tulajdonképpen mértéktelenül. amiből aztán elég komoly problémáim is adódtak. De mivel a Jóisten is akkor talált meg engem, és a Jóisten is akkor karolt fel engem, akkor ez csodálatos módon megváltozott. Egy olyan tapasztalatot adott a Jóisten, hogy még gondolatban is hallottam egy hangot, hogy ezt és ezt fogod csinálni. Nem tudtam, hova tegyem. Akkor még nem tudtam, hogy ez a Jóisten. És bár beletartozott a hatáskörömbe, de én nem egyeztem bele abba, hogy nekem ezt kell ezt csinálnom. És mondtam, hogy lehet az? Még volt egy külön könyvem is arról. És még fel is háborodtam magamban, hogy hát édes Istenem, hogyha én csak ezt fogom csinálni, akkor el fogom felejteni ezt is, meg azt is, meg amazt is, akkor miért kellett nekem egyáltalán tanulnom? Akkor most tényleg így van, vagy úgy van, vagy amúgy van, amikor rájöttem arra ténylegesen, hogy ez maga a Jóisten volt. És most így utólag visszamenőleg tudom mondani, hogy a Jóisten a legjobb úton vezetett. Mert azon az úton, amit ő szánt nekem, azon az úton tudott megszabadítani azoktól a félelmektől, amelyek uralták az életemet. Szóval az igazi szabadságot az ember akkor kapja meg, amikor engedi, hogy az Isten elvegye az ő félelmeit, és megtanul engedelmeskedni. Ez nem megy egyszerűen. Ez nem megy egyszerűen. Mert sok teher van az emberen, mert a család, a rokonság, a közösség, a környezet, amiben élünk, meg az egészségünk is, meg minden az, amit felsoroltunk, a javaink, a jövőnk, a megnyilvánulásunk szabadsága, az mind nagyon fontos. Itt az a kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt Istennek alárendelni. Jákob életének a példáján fogjuk megnézni azt, hogy neki hogyan sikerült ezt a küzdelmet megküzdeni és győzni. Nem fogjuk az egész Jákob történetet átvenni. Megnézzük csak ténylegesen a jobbok előtti eseményeknek az idejét, és ez Mózes első könyve 31. fejezetében, 31., 32., 33. fejezetében található. Nézzük meg, hogy Jákob hogyan oldotta meg ezt a kérdést, hogyan tanult meg igazán engedelmeskedni az Istennek. Ugye tudjuk, hogy ott hagyta Lábánt, Isten megjelent neki, és azt mondta neki, hogy menj haza. Elindult, Lábán utolérte őket. Ez a 31. fejezet 29. versében olvashatjuk azt, hogy mit mond Lábán nekik. Volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek, de a ti atyátok Istene tegnap éjszaka megszólított engem, ezt mondván, vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se rosszat ne szólj. Mit láthatunk? Ugye Jákob engedelmeskedett az Istennek. A 20 év alatt, amit ott töltött Lábánnál, tulajdonképpen szembesült a rossz döntésének a következményeivel. Hűségesen megélte, teljesítette a feladatát. Megélte azt a sok-sok kellemetlenséget, kényelmetlenséget, a csalást, ahogyan megcsalta őt Lábán, a Leával, ugye az első feleségével. És engedelmeskedett az Istennek, elindult. Látjuk Jákobnak a válaszát a 42. versben. Ha az én atyám Istene, Ábrahám Istene és az Izsák félelme velem nem volt volna, bizony most üresen bocsátottál volna el engem, de megintette Isten az én nyomorúságomat és kezeim munkáját, és megfedették nekt tegnap éjjel. Milyen bizonyossága volt Jákobnak afelől, hogy most ebben a pillanatban ő teljes mértékben jó úton jár. Az Isten maga biztosította őt afelől. A következő mozzanat viszont ugye a 32. versben kezdődik, vagy 32. fejezetben találhatjuk, Ugye az első és második versben azt olvashatjuk, hogy Jákob tovább ment az ő útján, és szembe jöttek vele Isten angyalai. Szóval az Úr még ilyen módon is megerősítette őt, angyalokat küldött. És mondta Jákob, mikor azokat látta, Isten táboráz, és nevezte annak helynek nevét Mahanáimnak. És mi történik azután? És ugye a szolgáknak parancsolta, hogy ugye menjenek, és vigyék el az ajándékot Ézsaunak. És jönnek vissza a szolgák, és mit mondanak neki? Hogy Ézsau 400 fegyveressel jön. És itt jött el az a pillanat, amikor tulajdonképpen Jákob elkezdett félni. Mitől kezdett el félni? Igen, igen. Rájött arra, hogy az a bűn, amit ő elkövetett akkor Ézsauval szemben, hogy annak milyen messzi a kihatása. És ez a kihatás már nem csak őt személyesen érinti, hanem mindazokat, akivel az Isten őt, akik felett Isten felelőssé tette, akikért felelőssé tette. Szóval az Isten megmutatta neki azt, de angyalokat is küldött, meg lábánhoz is szólt, meg neki is szólt. Szóval az Isten bizonyosságát adta Jákobnak afelől, hogy ő vele van, és hogy ő most jó úton van. De annak a múltbeli bűnnek a tudata olyan mértékben felgerjed benne, meg a felelősség tudata, ugye a féltés, a családért, a jövőért, a szabadságért, olyan mértékben feljött benne, és hogy ő maga az oka annak, hogyha ezek az emberek, ezek az ártatlan emberek most elszenvedik az ő bűne miatt a következményeket, hogy leborult és imádkozott. Ugye megtett mindent, amit emberileg meg tudott tenni. Ugye ketté osztotta a sereget, és abban gondolkodott, hogyha az egyik részét levágja, akkor a második része megmarad. Szóval kritikus helyzetben újból előjött. Megmerem kockáztatni, hogy Mózes bűne is tulajdonképpen erről szólt, amikor kétszer megütötte a kősziklát. Azt mondják, hogy elfogyott a cérna. Ugye? Szóval van azért az emberi, hogy mondjam, a külső befolyásoknak, a külső hatásoknak egy olyan erőteljes ereje, hogy az ember nem képes előre felmérni azt, hogy hol van az a pont, amit ő képes elviselni. Bármilyen hűségesnek, bátornak és hogy mondjam, Istenhez való, Isten szeretőnek gondolja önmagát, és vágyakozik az Isten jelenléte után. Ugye Jákob is miért követte el az ő bűnét? Mert jót akart. Ő találta ki? Nem ő találta ki. Az édesanyja ötlete volt. Az édesanyja nem tudta az ígéretet előre? Tudta az ígéretet előre. Mi befolyásolta őt abban, hogy másképpen döntsön? Az befolyásolta őt, hogy látta, hogy a férje nem marad meg következetesen a profécia mellett. Ugye az Isten ígéretének nem volt hűséges, nem akarta követni az Isten ígéretét. Mennyi minden összeadódik, ami aztán tulajdonképpen összeadódott, ami aztán Jákoba kiváltotta ezt az iszonyatos rettegést. És mihez nyúlt az ember? A megszokott dolgokhoz. Akkor mi volt? Ugye az volt a félelem, féltették azt, hogy akkor most Ézsau fogja megkapni az elsőszülöttségi jogot. Ha Isten megígérte, hogy Jákobé lesz, akkor nem gondoskodott volna arról, hogy ez valójában így legyen? De ezt soha nem tudhatjuk meg, azért, mert az ember másképpen döntött. hogyan alakult volna a mi életünk, hogyha egy bizonyos ponton másképpen döntünk? Hogyha az Istent választjuk, és nem a magunk akaratát érvényesítjük, vagy a magunk félelmével összhangban tesszük, amit tesszük. Hogyan alakult volna az emberi történelem, hogyha Éva nem hagyja ott Ádámot, nem távolodik el tőle, nem szolgáltatja ki magát? Hogyan alakult volna az emberiség történelme, hogyha Ádám hűséges marad az Istenhez? Nem tudjuk meg. Talán majd az örökké valóságban a Jóisten feltáratja előttünk ami az ő terveit, de bizonyosan, hogy elkerültük volna azt az állapotot, amiben most vagyunk. És a következő, de még mindig jött Ézsau, imádkozott, csodálatosan azt mondja, hogy szabadíts meg kérlek engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem az anyát a fiakkal egyben. Te pedig azt mondottad, jól tévén, jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tengerfövenye, mely meg nem számláltathatik sokasága miatt. És ez volt az a pont, amikor még mindig nem történt semmi, átment egy része, ugye, a Jabbok révén, és ő ott maradt a szigeten. És 24. verstől olvassuk a 32. fejezetben a küzdelmet. Ez a küzdelem, nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon, nekem most jutott eszembe az, hogy ha nem lett volna ez az előző imádság, hogy Jákob úgymond beismeri azt, hogy csak az Istenben bízhat, akkor nem lett volna ez a küzdelem. Akkor nem lett volna, nem jött volna az Isten küzdeni vele. Mi csak a Jákob küzdelméről, csak erről szoktunk általában gondolkodni, de igazából azt megelőzte az ő imádsága, amikor ő az Istenhez fordult, és az ő ígéreteire hivatkozott. És ez a küzdelem, ez már csak, hogy mondjam, a betetőzése volt igazából. Szóval Jákobnak újra át kellett élni azt az iszonyatos félelmet. Szembesülnie kellett azzal, hogy az ő emberi természete most ugyanúgy működik a félelem hatására, mint régen működött. Nem változott meg az ő emberi természete. De ő nem értett azzal egyet. És könyörgött az Istenhez szabadulásért. És valószínű, hogy azért maradt ott, hogy újból imádkozzon, de akkor már jött az Úr, és akkor megáldotta őt. Tudjuk, hogy hogyan zajlott ez. És ugye csodálatosan mondta neki az Úr, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ugye beszéltük a szombatiskolán azt, hogy nem bűntelen emberek fogják örökölni a földet, az üdvösséget. Az üdvössége, az üdvösségbe már bűntelen emberek fognak bemenni. Győztes emberek fognak bemenni. Az üdvösségbe már győztes emberek fognak bemenni. A küzdelem itt fog lezajlani. És addig, amíg a félelmeink meghatározzák a döntéseinket, és a félelmeink uralnak bennünket, a legapróbb dologban is, addig az Úr nem tudja ezt a győzelmet nekünk adni. Vegyünk egy új szövetségi példát. Márk evangéliumában olvashatjuk azt, hogy ötödik fejezetben ugye a Jairusnak mondja Jézus, Márk evangélium 5. fejezetének a 36. versben. Ne félj, csak higgy! Lukács evangéliumában, pedig ott még a 8:50-ben még azt is olvassuk, hogy ne félj, csak higgy, és megtartatik. Ezt is hozzáteszi. Még egy ilyen történet van a Márk evangélium a 9. fejezetében, amikor a tanítványok nem tudják meggyógyítani azt a beteg ifjút, és Jézus mondja az apának, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könnyhulatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ugye tulajdonképpen Jézus mit mond az emberi félelmekre? Azt mondja, tudom, hogy félsz. És van is mitől félned. De azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Eszünkbe jut ez, amikor döntés előtt állunk? Amikor olyan döntést akarunk meghozni, és én magamról beszélek elsősorban, amiről mi azt gondoljuk, hogy jó, és annyira beleéljük magunkat, hogy nem veszük észre, hogy tulajdonképpen a legrosszabb döntést hozzuk meg az életünkbe. Ami kihathat a mellettünk lévőkre, a tőlünk függőkre, pedig mi azt a lehető legjobb szándékkal hoztuk meg. És ne talán, ha bárki is figyelmeztetni kívánt bennünket, azt mi a szabadságunknak a, hogy mondjam, a szabadságunknak a megakadályozásaként éljük meg. Nagyon jól mondta Attila, hogy az Isten még a jót sem erőlteti ránk. Igen, nem erőlteti ránk. Jákobra se erőltette a jót. Végig kellett menni a szenvedéseken. És neki magának kellett eldönteni azt, hogy ő az Istent választja, mint az egyedüli jót az életében. És ez volt az a döntés, ami tulajdonképpen a további életébe is elkövette. Igen, elkövetett gyengeségeket. De az Istenhez való ragaszkodása töretlen maradt. Nem alkudott meg az igazsággal. Nem magyarázta ki, hogy most neki miért van joga megtenni ezt, vagy azt, vagy amazt. Az, amire Jákob eljutott az ő küzdelme által, és az eredmény, amire eljutott tulajdonképpen az egyik apa, meg a másik apa is, az új szövetségben, amit olvastunk, ezt nevezhetnénk jó félelemnek. Mert a jó félelem az az Istenben vetett bizalomnak nevezhető. Ugye példabeszédek könyvében nagyon sok ige van, ami tulajdonképpen erről szól. Mit jelent a jó félelem? Az nem is félelem. Az bizalom. Az Istenbe vetett bizalom, ami tulajdonképpen lerombolja az én félelmeimet. Erre is olvasunk egy ígét Jeremiás könyvében, olyan csodálatos ez az ige, és ez megint csak isteni ígéret. Jeremiás könyvében a 33. fejezetben a 6. verstől olvassuk. Íme én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és a hűség kincseit. És visszahozom Judát és Izraelt a fogságból, és felépítem őket, mint azelőtt. És megtisztítom őket, mint bűneikből, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. és ez a város lészen nékem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre e földnek minden nemzetsége előtt, akik hallják mindam a jót, amelyet én cselekszem velük. És figyeljük meg, hogy milyen félelemről beszél a továbbiakban. És félni és rettegni fognak mind ama jóért, és mind ama békességért, amelyet én szerzek nékik. Mire vezet az Isten félelem? A jó félelemnek. Mi az eredménye? A jó, a békesség, amelyet az Úr szerez nékünk. Nem a saját elképzelésünk szerinti szabadságnak az érvényesítése. Ugye ezt ezt olvashatjuk negatív értelemben Mózes 5. könyvében, nézzük meg csak párhuzamként, Mózes 5. könyvében, a 28. fejezetben. A 28. fejezetnek a 64. versétől. És szétszór téged az Úr minden nép közé a földnek, egyik végétől a földnek másik végéjét, és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, akiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid fát és követ. De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma, mert rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket áldott néked az Úr. És a te életed kétséges lesz majd előtted, és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben. Reggel azt mondod, bárcsak este volna, este pedig azt mondod, bárcsak reggel volna. A te szívednek rettegése miatt, amellyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, amelyet látsz. És visszavisz téged az Úr Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyenről azt mondtad néked, hogy nem fog azt többé meglátni, és áruljátok ott magatokat és ellenségeiteknek szolgákul és szolgáló leányokul, de nem lesz, aki megvegyen. Ez a szétszóratásnak az ígérete, és az előbb meg az összegyűjtésnek az ígéretét olvastuk Jeremiás könyvében. Az Isten megígéri, hogy ha mi őt választjuk, akkor kötést, orvosságot hoz, meggyógyítja az embert, és békességet és hűség, a békesség és a hűség kincseit mutatja meg. Hogyan lehetek Isten félő? Hogyan lehetek Isten félő? Hogyan lehetek igazán Isten félő? Példabeszédek könyvében olvassuk, ugye az első fejezet 7. versében, az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. Ezeket mind ismerjük. Példabeszédek első könyvének, vagyis könyvének az első fejezetében a 10. verset is nézzük meg. Példabeszédek azonnal. Első fejezet, igen, 10. vers. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket. Mit jelent a bűnösök? Mindnyájan bűnösök vagyunk, nem erről beszélünk. Akik olyasmire akarnak rávenni téged, amiről tudod, hogy az ige mást mondott, de ők aszerint élnek. Ők nem az ige szerint élik az életüket, hanem ők a maguk kívánságaik, a maguk elgondolásuk szerint, a maguk szabadságuk szerint élik. Azt mondja, ne fogadd beszédüket. És mi a megoldás rá? Ugyanebben a fejezetben megtaláljuk rá a választ, a 33. versben. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Egyedül, ez az egy megoldás van. Ha megalkuszom, hallgatok a csábításra, engedek annak, kimagyarázom, addig, ameddig nem térek vissza az Úrhoz abban a kérdésben, addig félelem és rettegés lesz az életemben. Mindig az önigazolás fog előtörni belőlem. Mindig azt fogom hinni, hogy akik nem így cselekszenek, nem így élnek, azok az én ellenségeim. Ez a bűnnek a természete. Ha viszont aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Nem azért, mert önmagából lesz bátorsága. Nem önmagából lesz bátorsága, semmiképpen sem. Az Úr lesz az ő oltalma, ahogy Jeremiásnál olvastuk. Mit jelent Istenfélőnek lenni? Én Malakiás könyvében találtam egy nagyon jó meghatározást. Nem tudom, hogy most elolvassuk, hogy egyetértetek-e vele, hogy mit jelent Istenfélőnek lenni. Én amikor ezt megtaláltam, akkor rádöbbentem arra, hogy ezt fokozottan fogok ezzel az igével foglalkozni. Malakiás 2, második fejezete, és a negyedik verstől olvasok. A negyedik verstől. És megtudjátok, hogy azért adtam néktek a parancsolatot, hogy szövetségem legyen a Lévivel, azt mondja a seregeknek Ura. Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban. Békességben és egyenességben járt velem, és sokakat megtérített a bűnből. Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Ez az Istenfélő meghatározása. Röviden. Én adtam nékike parancsolatot, ugye? Az Úr adja a parancsolatot, hogy szövetsége legyen az emberrel. Ugye az egyetemes pap nem csak Lévinek szól, az egyetemes papság alapján mindenkinek, aki felvette az Úr nevét magára, aki megkeresztelkedett arra, hogy ő az Istennel szövetségben az Isten akaratát szeretné megvalósítani a saját életében, és ezt bemutatni mindazoknak, akikkel találkozik, akiket az Úr rájuk bíz. És megtudjátok, azért adtam néktek-e parancsolatot, hogy szövetségem legyen a Lévivel, azt mondja Úr. És azt mondja, hogy szövetségem volt életre és békességre. Mire adja a szövetséget? Az élet, a teljes életre és a teljes békességre. Félelmül adtam azt néki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Mit jelent az Isten félelem? Feladom a magam elgondolását. Feladom a magam ötletét. Feladom a magam szabadságát. Nem azt a szabadság, nem úgy, mint ahogyan ugye lefekszenek, tudjuk, hogy a papokat hogyan szentelik, hogy lefekszenek, és a pápának rendelik alá magukat. Nem így, hanem a bűn elkövetésének a szabadságát feladom. Ha nem adom fel, akkor mindig ragaszkodni fogok hozzá, és nem tudja Isten az ő békességét adni nekem. Ez jelenti az Isten előtt való megalázkodást. Megalázza magát az én nevem előtt. És akkor ez igazság törvénye lesz az ő szájában, és ugye ez egybecseng a Jelenések 14-ben találtatott, ugye a 144 ezerre való jellemzéssel, hogy nem találtatott álnokság az ő ajkaiban. Akkor nem találtatik álnokság az ajkainkban, hogyha alárendeltük magunkat az Istennek, ha védjük a magunk Istentől való szabadságát, akkor álnokságot fogunk képviselni. Nem találtatott álnokság az össz ajkaikban. Békességben és egyenességben járt velem, és sokakat megtérített a bűnből. Hogyan tudunk a magunk szolgálatát végezni? Hogyan tudjuk az üzenetet hirdetni? Ugye erről beszélünk. Hármas angyali az önatot. Hogy tudjuk hirdetni? Hogy fogjuk tudni hirdetni? Ha békességben és egyenességben járunk az Istennel, és ennek következtében sokak megtérnek a bűnből, látván azt, hogy az Isten minket szabaddá tett a bűntől. Mert miért? Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Mindannyiunk szájából, nem csak a felszentelt lelkészek szájából, mindannyiunk szájából. Ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak. Ezt várja a világ. Ezt várja mindenki. Ha bevallja magának, ha nem. Nagyon sokan azért érnek gonoszságban, mert nem találnak alternatívát. Mert kedvesebb nekik a gonoszságban élni. Jobban érzik magukat úgy, és azt mondják, hogy mi úgyis jók tudunk lenni. Nincsenek tudatában annak, hogy tulajdonképpen kiszolgáltatják az gonoszságnak saját magukat. Rajtunk áll, kedves testvéreink, az, hogy mikor jön el a késő eső, rajtunk áll, a mi odaszánásunkon, és azon, hogy a mi Isten félelmünk, a mi jó félelmünk, az valóban átalakítsa az Isten lelke által a mi életünket. És ezt meg tudja szentelni az Isten. Miért fontos Isten félővé válni? Nagyon sok ige van, nem tudok mindent felsorolni. Példabeszédek könyvéből nézzünk meg még néhány igét. A 29. fejezetből, Példabeszédek 29. A 23-tól olvasom. Az embernek kevéssége megalázza őt, az alázatos pedig tisztességet nyer. Aki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát, hallja az esküt, de nem val. Az emberektől való félelem tört vet, de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. Sokan keresik a fejedelmek orcáját, de az Úrtól van kinek-kinek ítélete. Iszonyat az igazaknak a hamis ember, és iszonyat az istentelennek az igaz úton járó. Nem több, nem kevesebb. Ha rejtegetünk valamilyen bűnt, ha ragaszkodunk valamihez, mindannak az élete, még ha kisenyítja a száját, irritálni fog bennünket, aki másképpen éli az életét. Az emberektől való félelem tört vet, de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. Aki nem, lehet, hogy a saját magam igazságát féltem. Az emberektől félelem az nem csak azt jelenti, hogy valakitől, egy másik embertől félek. Ha a magam igazságát féltem, akkor is embertől félek. Önmagamnak az igazságát féltem. A 16. fejezetben, ugyanígy a példabeszédek könyvében pedig láthatjuk a következőt, hogy ha ez megtörténik, ha ez megvalósul, ha tényleg az Istent választom, és neki rendelem alá magamat, akkor mit tud az Isten az emberrel cselekedni? És miért fontos Isten félővé válni? Példabeszédek 16.7. Mikor jó akarattal van az Úr valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jó akarójává teszi. Még az ellenségtől se kell félnünk. Az Istennek van hatalma. De mi általában kit szoktunk ellenségnek ítélni? Aki másképpen gondolkodik, mint mi. Azokról a dolgokról, amit mi jónak ítélünk. Mikor jó akarattal van az Úr valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jó akaróivá teszi. Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Én elgondolhatom, hogy nekem mi a jó, és dönthetek amellett, hogy a saját szabadságomat védem, de akkor nem tudja az Úr igazgatni a járásomat. Mert ez az ige akkor érvényesül, ha alárendelem magamat. Engedjetek meg, hogy idézzek egy White idézetet, tulajdonképpen az utolsó napok eseményeiből nekem ez a könyv van meg, ez a még Egervári Dezső által fordított verzió, hogy miért fontos az örökkévaló dolgokat szemlélnünk és az örökkévaló dolgokra figyelnünk. Pont azért, mert sötétség van, de mi a világosság után vágyakozunk. A sötétség lehúz bennünket, rossz döntésekre késztet. Tudjuk, hogy az sátán világosság angyalaként jelenik meg, nem csak valamikor, hanem amikor a mi igazságunkat akarjuk képviselni, akkor is a világosság angyalának engedelmeskedünk, és nem az igének, nem a világosságnak. De ha a mennyei dolgokat szemléljük, akkor tud Isten bennünket átformálni. Ha az örökkévaló dolgokat tartjuk szemünk előtt, akkor szokásszerűen fogjuk Isten jelenlétének gondolatait ápolni. Még egyszer elolvasom. Ha az örökkévaló dolgokat tartjuk szemünk előtt, akkor szokásszerűen fogjuk Isten jelenlétének gondolatait ápolni. Hogy az Isten jelen volt az életemben, most is, amikor én valamiben dönteni szeretnék. És ennek következményeképpen pajzs lesz ez az ellenség betörései ellen. Erőt és bizonyosságot kölcsönöz nekünk, és a félelem fölé emeli a lelket. A menny légkörét lélegezve be, nem fogjuk magunkba szívni a világ szennyezett levegőjét. Amikor a magunk emberi szabadság jogainkért küzdünk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy elutasítjuk a menny légkörét, és az emberi gondolkodásért küzdünk, és beszívjuk a világ szennyezett levegőjét. Erre egy megoldás van, szemlélni azt, aki már győzött e felett. És akkor mondhatjuk azt igazából, hogy az Úr szeretete ki tud teljesedni a lényünkben. Ugye János apostol első levelében olvashatjuk azt. A 4. fejezetnek a 18. versében a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Ha én valami világi dolgot, vagy világi kapcsolatot, vagy bármit olyan fontosnak gondolok, annyira féltek, hogy inkább megalkuszok, akkor nem lesz, nem tud teljessé válni bennem az Isten szeretete. Nem tud. Mert a féltés, a félelem erősebb lesz, mint az Isten szeretete. Mert az Isten szeretete arra késztet engem, hogy mondjak le, adjam fel ezt a félelmemet, szánjam oda magamat neki, alázzam meg magamat előtte. Akkor tudja ő az ő szeretetével kipótolni mindazt, amit én emberileg veszteségnek gondolnék. És ennek hátterén megismételhetjük tulajdonképpen a legelején elmondott igét, 2 Timóteus 1.7. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkodjunk ezeken, hiszen az Isten olyan hatalmas dolgot készített el nekünk, és ő már itt, ezen a földön szabaddá akar tenni bennünket minden megalkuvástól. Ő adni akarja az ő erejét ahhoz, hogy mi bátrak tudjunk lenni általa, hogy őt tudjuk választani. Mert akkor be tudja teljesíteni rajtunk mindazt az ígéretet, és akkor szavaink tiszták, igazak, és az Isten által megáldottak lehetnek mindazok számára, akiket ránk bízott az Úr. Kívánom, hogy ezt a győzelmet mindnyájan ne csak sóvárogjuk, hanem meg is éljük az Úr kegyelméből. Amen.